műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő Pálffy Balázs. Nemrégiben nyílt egy sajátos kiállítás Budapesten a Kisszelli Múzeumban Illatszilánkok címmel, ami egy jelentős fővárosi illatszerkereskedő a Vértesi család több generációjának az értékeit mutatja meg és elemzi. Mielőtt ennek részleteibe belemennénk, szóljon egy rövid részlet a Szonda Tudományos Magazin egyik 30 éve 1996-ban készült műsorából. Ugyanebben a múzeumban volt látható egy gyűjtemény, ami a Víz és szappan, puder és parfüm címmel mutatta meg az elmúlt korok tisztálkodási szokásait. Klanicai Gábor történészt hallják.
A középkor, vagy a reneszánsz, vagy a koraújkor felől nézve azt lehet látni, hogy a tisztálkodásnak a ma normaként elfogadott szokása az viszonylag új keletű. Ennek nagyon sokféle oka volt, az egyik oka az nyilvánvalóan az volt, hogy mást gondoltak arról, hogy mire van szükség, mint testhigiéniára. A testről magáról is mást gondoltak, és nagyon érdekes, a történészek az utóbbi időben derítették ki, hogy a testről alkotott antik és középkori felfogás, az tulajdonképpen a mosdást, a fürdést az szinte károsnak tartotta, mert megzavarhatta az akkori orvosi elképzelések szerint a testet felépítő testnedveknek az egyensúlyát. Azt gondolták, hogy ezeknek a testnedveknek az egyensúlya az részben például vérvétellel helyreállítandó, részben valamilyen módon nagyon kényesen vigyázni kell rá, tehát a fürdést azt inkább orvosi szempontból írták elő. Voltak ugyan középkorban fürdőházak, de ezek a fürdőházak inkább ilyen társadalmi alkalmat jelentettek, és ugyancsak ilyen gyászati célokat is szolgáltak. Nagyon érdekes, hogy akkor, amikor a civilizáció előrelépett a 16.-17. században, akkor, amikor evőeszközöket kezdtek használni, amikor általában a lakáskultúra is jobban kifejlődött, akkor a fürdéskultúra még rögtön nem kezdett fejlődni, inkább csak a fehér neműket váltották gyakrabban, és a civilizáció első menete, ami egyébként itt is részben dokumentálva van, az inkább olyan eszközökben nyilvánult meg, mint mondjuk a puder, a paróka, sokkal több ilyen testszépítő eszköz, de még mindig nem a tisztálkodás, vagy valamilyen módon csak áttételesen, inkább kulisszák mögé burkolták el a testet, elrejtették a nyilvánosság elől, és részben ezt szolgálták a kozmetikumok vagy az illatszerek is, és csak a 19. században, főleg a 19. század második felében lett igazán szokásos a lakásokon belül is a tisztálkodás kultúrának egy ilyen nagy civilizált eszközrendszere, mint ami itt ki van állítva.
Az azért elég szokatlan, hogy két eltés, néprajszakos hallgató neve is fémjelez egy kiállítást. Márpedig esetünkben ez történik. Ők Pamuk Lili és Cséfalvai Franciska. Velük a helyszínen a Kiscelli Múzeumban beszélgettem a vértesi hagyatékról és a kiállításról.
A szakmai gyakorlatunkat töltöttük a múzeumban 2025-ben, amely során Macó Balázs történész vezetett minket, mutatta meg nekünk a hagyatékot, frissen került be a hagyaték a múzeumba.
Tehát akkor gyakorlat volt. Gondolom sok kollégájuk került ide-oda a gyakorlatra, és ért egy évvel később nincs kiállításuk.
Hát az a szerencsés helyzetünk volt, hogy az alatt a két hét alatt nekünk volt lehetőségünk belemerülni az anyagba, és most nem akarok így feltétlen kettőnk nevébe, de azt hiszem, hogy szabad azt mondanom, hogy beleszerettünk az anyagba, és nagyon szívesen foglalkoztunk vele, a gyakorlat alatt alapvetően leltároztunk, illetve már akkor volt lehetőségünk egy alkalommal elmenni a hagyatékőrzőjéhez, Demjén Klárához, és interjúzni vele, hogy azokat a pontokat, amiket mondjuk maga a hagyaték vagy a tárgyak képegyüttes nem árul el, azt meg tudjuk támogatni az ő emlékeivel, illetve beszámolóival, és akkor szerintem itt kapcsolódott be nekünk az, hogy a néprajz hogyan jön be ebbe a történetbe, mert ugye alapvetően a néprajznak ugye nagyon fontos aspektusa az, hogy adatközlőkkel dolgozik, és akkor itt már úgy komfortosabban is éreztük magunkat ebben a helyzetben, hogy van kivel beszélgetnünk, és akkor általa még mélyebbre menni a tárgyakban. És tulajdonképpen már akkor felmerült egy kiállításnak a gondolata, egy távoli síkon, viszont decemberben keresett meg minket Balázs, hogy lehetőség nyílik ennek a kiállításnak a megrendezésére, és hogyha van kedvünk, akkor csatlakozzunk be.
emlegetik Balázst, a történészt, őt sajnos nem tudjuk megszólaltatni, mert most éppen Spanyolországban dolgozik. Nélkül ez nem ment volna, gondolom.
Igen, tehát mindenben segített, inspirált.
A hagyatékot három csoportra osztom én, a laikus, a tárgyi világ, az dokumentumok és a fotók. Ez a hagyaték így együtt mutat valami nagyon érdekeset. Szét lehet szedni?
Igen, szét lehet szedni, csak szerintem nem érdemes, ezért egy nagyon szerencsés helyzet az, hogy habár a tárgyak ide kerültek, illetve néhány fotó, néhány írott dokumentum is a Kiscelli Múzeumba került, a fotó hagyatéknak a jelentős része az a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban lehet otthonra, viszont a kiállítás során volt lehetőségünk ezt a két anyagot újra találkoztatni, és így nyílt lehetőségünk arra, hogy az általunk elképzelt narratívát ebben a kiállításban fölépítsük.
Megfogalmazná, elmondaná ezt a narratívát?
Hát, hogy itt a tárgyak nem csupán egy parfüméria történetét mesélik el, hanem egy egész család történetét. Nem csupán tárgyakat mutatunk be, hanem a mögöttük lévő történetek jelennek meg.
És ez miért fontos?
Hát, hogy ne csupán a tárgyakat ismerjük meg, hanem magukat az embereket is mögötte a kiállításban fontos szerepet kapott nem csupán a férfiak, hanem a nők történetei is.
Beszéljünk egy kicsit a tárgyakról. Voltak olyan tárgyak, amik nagyon meglepték önöket?
Számomra meglepő volt egy bizonyos tárgy, egy kis olajlámpásszerű tárgy, amelyről nem tudtuk először a múzeumi gyakorlat során, amikor először találkoztunk vele, hogy ez mi is lehet, és utána a kutatás során derült rá fény, hogy ez igazából egy szépítő krémet árusítottak benne a parfümériában. Magában a hagyatékban egyébként személyes tárgyak is megtalálhatóak, illetve a parfümériához tartozó tárgyak is. Először ezeket is el kellett különítenünk magában a kiállításban is, illetve a hagyatékban. Tehát, hogy ez a tárgy a parfümériához tartozott, és egy óriás teknős hormonjából vonták ki magát ezt a krémet, ez is izgalmasabbá teszi a történetét ennek.
Én még rákapcsolódva a narratíva szára, illetve hogy miért fontos ennek a kiállítása, és akkor aztán megtámogatom két kedvenc tárgyunkkal. Az, hogy ez a hagyaték, ez ugye a hagyatékok nem csak úgy fönnmaradnak, hanem ezt emberek gondozzák és viselik ezeknek a tárgyaknak, úgymond most macskakörömben a felelősségét, hogy itt van egy olyan szándék, hogy ezek fönnmaradjanak, és mi nagyon örültünk annak, hogy amikor került ez a tárgy együttes ide a múzeumba, akkor volt lehetőségünk, ahogy említettem, magával a hagyaték őrzőivel is beszélgetni. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen kikacsintás mindenki felé, és akinek vannak olyan családi történetei, vagy őriz otthon olyan dolgokat, amikből felfejthető gyakorlatilag Budapest történetének egy apró szelete, kicsi szelete, de pont a sokféle forrás együttese, ezt egészen nagyját tudjuk dúzasztani, hogy mit tudunk ezekből megtudni. És akkor van az a két tárgy, amit én kiemelnék, de csak egyet fogok, és utána visszaadom Franciskának, mert az az ő kedvence. Az enyém az Vértesi Sándor márkajelzett kis notesz volt, amit amikor először kézbe fogtunk, akkor így megütött minket az a tény, ahogy így kinyitottuk, hogy ebben voltak apró följegyzések. Ezek már kifakultak, mert szeruzával íródtak, de akkor így tényleg átéreztük azt, hogy ez nem egy csupán egy tárgy, hanem ez valakinek a jegyzetfüzete volt, amivel ő nap mint nap dolgozott, és ez most itt van közel 100 évvel ezután, és nekünk van lehetőségünk egy kicsit bepillantani abba a korba.
A másik tárgy, ez egy bombonos doboz, amiben igazából pecsétviasz darabok találhatóak meg. Amikor megismerkedtünk a tárgyakkal, akkor igazából még nem tudtuk, hogy milyen történet húzódik meg ezek mögött. Az interjúk során kaptunk betekintést igazából Budapest társadalmába is, abba a korba, amiből ezek a tárgyak származnak, és igazából ez a tárgy Demjén Klára otthonában, ebben a formában őrződött meg, tehát egy konyakmeggyes dobozban pecsétviasz darabok. Magát a pecsétviasz darabokat is az üzletben használták, és ez is ezt szimbolizálja, hogy egyfajta háttérmunka is volt, amelyet a parfümérje vezetői irányították az egész folyamatot. Utaztak is különböző helyekre, maguk szerezték be a parfümöket, tartották a kapcsolatot a beszállítóikkal, különböző országokból, Párizsból, Angliából is hoztak parfümöket. Maga az utazás a hobbiuk is volt, és egyben munka is.
Amikor az ember kicsit közelebb megy, vagy sokkal közelebb éppen a hagyaték gondozása kapcsán, vagy egy kiállítás készítése kapcsán egy családhoz, akkor mit tud meg róla?
Szerintem nagyon fontos, hogy ez egy család, mert ezáltal szerintem sokkal könnyebb, pont amit ön mond, közelebb lépni, és az azonosulást előbb segíti szerintem az, hogy nem egy parfümériáról beszélünk, hanem a benne lévő emberek története, az ő családjuk, az, hogy ők kikkel voltak jóba, ez milyen esetleg üzleti előnyökkel járt. Például pont kiderült segített számunkra, hogy vérteség nagyon jóba voltak a glükfrigyesékkel, akik ugye Budapest vendéglátásának az egyik legmeghatározóbb alakja, maga Frigyes és a családja is nagyon fontos szerepet töltött be. Ennek révén tudott Vértesi Sándor, az első vértesinek a dédunokája megházasodni a Pannonia szállóban, vagy hogy általuk tudtak Nászútra menni. Hogy hogyan fonódtak össze ezek a szálak, illetve ilyenkor egy kicsit az ember azon is gondolkozik, hogy vajon ők miről beszélgettek, vagy hogyan éltek egymás mellett. Tehát, hogy itt családok vannak, emberek vannak. Ez a történelmet is úgymond sokkal közelebb tudja hozni hozzánk, és ez is szerintem egy ilyen nagyon néprajzos hozzáállás ezekhez a tárgyakhoz. Mert hogyha ez csak szimplán egy parfümérje lett volna, akkor én mondjuk kevésnek éreztem volna magamat, miként, hogy én se nem tanulok történésznek, se nem vagyok, hogy ezzel úgy tudja foglalkozni, de így, hogy voltak emberek, akiket konkrétan meg tudtunk szólítani a hagyatékőrzőit, vagy pedig úgy tudtunk viszonyulni ezekhez a már elhunyt emberekhez, hogy emberek, és nem csak források, ez nekem nagyon megkönnyítette azt, hogy bátrabban mertem kérdezni az anyagtól.
Szilánkok, ez egyfajta megközelítés. A muzeológiában azért elég ritka, hogy egy-egy hagyaték bemutatása több térben zajlik. Itt ebben a múzeumban, a földszinten, ebben a térben, a következő térben, tehát sok helyen helyeztek el bizonyos tárgyakat, feliratokat. Ettől izgalmasabb, vagy pedig ez egy ilyen helyzet volt, hogy nem volt három olyan szoba egymás mellett, ahol el tudták volna helyezni ezeket a tárgyakat, tablókat, számítógépet.
A kiállítás megtervezésénél még nem volt egyfajta koncepciója annak, hogy hol is tudnánk elhelyezni ezeket, még csak a tárgyakkal foglalkoztunk, illetve hogy mit szeretnénk igazából elmondani magával a hagyatékkal. Csak később merült fel annak az ötlete, hogy szerte a múzeum tereiben helyezzük el a tárgyakat. Folyamatosan alakult ezáltal is a kiállítás története. Magához, az állandó kiállításhoz is kellett igazítanunk a tárgyakat, és ezáltal is egyfajta töredezettség jelent meg a kiállításban, igazából a család történetében is megfigyelhető egyfajta törés. Lili ötlete volt a cím, az illatszilánkok. Igazából a parfümös üveg széttörése szimbolizálhatja egy család történetének a megszakadását. A család történetében egy töréspontot is szimbolizál, az illat pedig a parfümériára is utalhat.
Tehát amikor kiderült, hogy az állandó kiállításokba, mert végül az állandó kiállításban indultunk, de aztán elkezdtünk egy kicsit így szétfolyni a múzeum terébe és egyre több részét bevonni, akkor igazából mi ezt egy nagyon szerencsés helyzetnek ítéltük meg, mert nem egy ilyen légüres térbe vagy üres falak között került kiállításra a hagyaték, hanem egy várostörténeti kiállításba beleépülve, tehát hogy megadatott az a lehetőség, hogy ugyanúgy, ahogyan régen volt, ez az hagyaték, ez a város történetébe ágyazódott ezáltal bele. A másik, ami nagyon fontos kiemelni, hogy meséltük, hogy 25 végén, 25 nyarán volt nekünk lehetőségünk elkezdeni foglalkozni az anyaggal, azóta nem telt el sok idő, tehát most 26 májusában állunk itt. Az anyag jelentős része még földolgozatlan. Ezzel a szilánkossággal azt is szerettük volna mondani tulajdonképpen, hogy itt még nagyon-nagyon sok dolog van, amit érdemes kutatni.
Hogyha valaki a Vértesi családra lenne kíváncsi, mondjuk a szilánkok megtekintése után, akkor mit találna? Hol találna még pluszt?
Mi korábbi anyagokkal nem foglalkoztunk ebben a kiállításban, viszont mi magunk is nagyon szívesen foglalkozzánk ezzel tovább, és helyeznénk el ezt egy nagyobb történeti ívben. Azt gondolom, hogy ez nem csupán az, hogy szilánkok vannak, hanem ez a szilánkossága teszi össze ezt az anyagot kiállítássá, mert hogy nem csak a parfümériáról, nem csak a családról, családtörténetről beszélünk, hanem beszélünk ezáltal arról is, hogy mi történik egy hagyatékkal, ami bekerül a múzeumba, vagy hogy hogyan zajlik egyáltalán mondjuk egy ilyen kutatási folyamat, hogy meddig lehet akár tényleg egy ilyen fél éves időtáv alatt eljutni, mennyit lehet előkaparni a múltból.
Kiegészítésként szerintem minden egyes interjú során igazából újabb és újabb információk és tárgyak is kerültek be a gyűjteménybe, illetve újabb információkat kaptunk, és magával a hagyatékkal is még rengeteg munka van, és még akár interjúkat is lehet készíteni magukkal a hagyaték őrzőivel, illetve a leszármazottakkal.
Antropológus, történész, fotótörténész, néprajzos, ki legyen az, aki ezzel a családdal foglalkozzon?
Hát én egy történeti szállal kezdeném, szerintem az elengedhetetlen ehhez, és akkor utána nagyon fontos az, hogy egy antropológus, néprajzos, aki kérdésekkel a leszármazottakhoz, a hagyatékőrzőihez tud fordulni, és akkor Én azt gondolom, hogy itt minden társadalomtudomány vagy bölcsésztudománynak van helye ebben a történetben, és pont a különböző metodikákkal, amikkel dolgoznak, azzal lehet majd valójában ezt a teljes képet fölépíteni erről, és utána ezt belecsatornázni a nagyobb történeti folyamatokba, amikkel még mindig ugye dolgozik a történettudomány is.
Nem sokára folytatjuk a hagyaték elemzését, de most ismét egy történész hallanak. Sályi András egy 1996-os, a Mindennapok történelme sorozat Régmúlt korok fürdőszobái, avagy Tisztálkodás az elmúlt évszázadokban című adásban Kósa Lászlóval beszélgetett egyebek mellett arról, hogy mi történhetett a változó tisztálkodási szokásokkal.
Talán akkor a középkorban valóban visszaesett a tisztálkodási kultúra, de a középkor vége felé igenis voltak komoly nagy nyilvános fürdők, és egyáltalán nem nevezhető prüdnek a középkor végi Nyugat-Európa, Dél-Európa, főleg Nyugat-Európa fürdési tisztálkodási szokásköre. Nem is szólva arról, hogy Észak-Európa és Kelet-Európa pedig egészen más kultúrát ápolt, hiszen ott töretlenül megmaradt az a máig ismert nagy fürdőkultúra, ami a szaunában vagy az orosz bányában, amelyek nem köthetők rétegekhez, társadalmi rétegekhez, mind a mai napig létezik, és nagyon népszerű. Az újkor legelején, kora újkorban egy nagy változás történt, egy prüdéria hullám következett be, ami nagyon összetett, de maradva a fürdésnél, el kell mondani azt, hogy a vagy amerikai, vagy nem amerikai eredetű francia betegségnek nevezett vérbajnak az elterjedése egészen megváltoztatta az embereknek a fürdési, tisztálkodási szokásait, és természetesen a nemi életének a szokásait is. Félni kezdtek, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ezek a nagy nyilvános fürdők ragasztják ezt az ismeretlen eredetű és akkoriban rendkívüli veszedelmes betegséget, és fokozatosan bekövetkezett egy tisztálkodási és fürdés ellenes korszak, amely azonban elsősorban Dél-Európára és mondjuk úgy Nyugat-Európára volt érvényes. Klasszikus földje a illatszereknek ez a terület, és ez nem véletlen, mert ahogyan elhagyták a napi tisztálkodási szokásokat, és szinte csak jelképesen mosták meg a kezüket is evés előtt vagy után, úgy törtek előre és finomodtak egyre inkább a különböző illatszerek. Tehát ugye a 18. század francia dámája egy képen ma nagyon dekoratívan fest, de nem biztos, hogy a mai ember a közelébe ment volna, mert hát vagy el tudta azt az illatot tüntetni az illatszerekkel, más illatszerekkel, vagy nem.
Az ember úgy gondolja, hogy nagy különbségek vannak a paloták és a közember házai között, és nyilván ez a szokásokra is igaz. Olyan luxus, ami az ókorban előfordult, hogy vízvezeték, fürdőkád és egyebek, mondjuk a 18. században is volt?
Itt megint régiókra kell gondolni, és emlékeztetek ismét az északi és keleti régióra, és a délinek a különbségére, és arra, hogy Magyarország ennek a többféle fürdőkultúrának a kora újkorban, a 16.-17. században a találkozási pontjánál feküdt, tehát nálunk a középkori és újkori fürdőkultúrának és mosakodási szokásoknak minden várfajával találkozunk, tehát volt száraz gőzfürdő, volt nedves gőzfürdő, volt szabadtéri fürdő, fürödtek folyóban, volt itt-ott kád is, és a gyógyfürdői fürdőzést is űzték még a 17.-18. században is, holott egyébként tudjuk, hogy már a cseh fürdőkön a 18. században nem létezett, például Kázbádban sem létezett a gyógyfürdőzés sem, csak ivókúrát vettek, annyira féltek a közös fürdőzésnek a szokásától, hogy a 16. századi prüdéria hullám ennyire vitte, nem hogy még levetköztek volna, vagy megmerítkeztek volna a szabad téren, vagy valami kádvízben.
Kis Borbála a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteményének vezetője. A vértesi hagyaték ennek a gyűjteménynek egy töredéke. Mi a Budapest gyűjtemény?
A Budapest gyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, mondhatnám azt is, az egyik osztálya, de tulajdonképpen ez egy külön gyűjtemény. És nagyon egyszerűen megfogalmazva, minden olyan dolgot gyűjt a főváros történetéről, olyan jellegű dokumentumot, aminek egy könyvtárba helye lehet. Hát azt is szoktam mondani kis túlzással, hogy idősebbek vagyunk, mint a könyvtár, mert a könyvtár ugye 120 éves múlt tavaly, a Budapest gyűjtemény anyagát pedig már korábban elkezdte gyűjteni a főváros.
A Vértesi család hagyatéka hogy került ide?
Szerencsénk volt. Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre került, nagyon méltó helyre, mert tényleg egy több százezer darabból álló fotótárunk van a fővárosról. A szerencse is nagyon nagy szerepet játszott, a gyűjtemény előző vezetőjének személyes kapcsolatai alapján ajánlották őt, és került kapcsolatba ezzel a bizonyos Demjén Klára nevű hölgyel, aki a Vértesi család mai leszármazottja, ő és a testvérei őrizték meg ezt a hagyaték részt is, ami nálunk van, és a többi részét is, ami máshova került.
A hagyatéknak papír alapú dokumentumai is kerültek ide.
Igen, hát az előző gondolatomat folytatva ez a bizonyos személyes kapcsolat aztán a mi fotótárunk vezetőjével, Nagy Zitával és az örökös között alakult ki, ahogy ő a fotók azonosításához kért segítséget, beszélgettek, összeismerkedtek, szépen sorba derült ki, hogy bizony mást is megőrzött a család, nem csak a fotókat, és az üzlethez, illetve a fotózáshoz kapcsolódó papír alapú dokumentumait, mondjuk ilyen szakszerűen, is adott nekünk Klára, ugye a 19. század végéről és a 20. század elejéről beszélünk, korabeli kozmetikai reklámokat, cédulákat, mi ezeket könyvtárosként kisnyomtatványoknak nevezzük, de az a Vértesi családból a Vértesi Oszkár, aki a fotók nagy részét készítette, az ő jegyzetfüzeteit, vagy azt a díszes dokumentumot, amiben császári és királyi udvari szállító címet kapott a Vértesi drogéria, ilyesmiket nekünk is adott. Aztán későbbiekben a tárgyi emlékek is előkerültek, és egyre több mindent adott így nekünk is, és a múzeumnak is.
Beszéljünk egy picit a Vértesi családról, illetve a korról.
Igazából három generációt emlegetünk. 1864-ben nyílt az a drogéria a Kristóf téren, amit Vértesi Sándor nyitott, és egy nagyon sikeres belvárosi üzlet története kezdődik meg ezzel. Az ő üzlete, vagy hát az ő általa vezetett üzlet teremtette meg azt az anyagi alapot, illetve azt a társadalmi megbecsültséget, amit aztán a későbbiben az ő fia, a Vértesi Oszkár, nálunk ő reprezentál leginkább. Az a második generáció, ő neki volt a hobbija a fotózás, és az ő fia, a harmadik generáció, Vértesi Árpád, akinek szintén kerültek fotói a gyűjteményünkbe.
Mennyire volt jellemző, hogy bizonyos családoknál a fotózás hobbi lett? Akkoriban a fotózás az nem volt annyira elterjedt.
Igen, a drogéria teremtette meg ehhez tulajdonképpen az anyagi hátteret. Oszkárnak a története, az körülbelül a századfordulón vagyunk, tehát ő 65-ben született, ha jól emlékszem, és hát ugye 1900-es évek elején lett olyan felnőtt, aki az üzletet is átvette, és a hobbiának is tudott élni, de hát igen, ahogy mondja, ez komoly anyagi hátteret igényelt, tehát nagyon komoly és első osztályú felszereléssel dolgozott, amit hát a képeket, ha valaki megnéz, látja, Európa szerte vitt maga. Oszkárról mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy a hobbija volt, de profi szinten művelte. Szóval látszik a képeken az a gondosság, az a szaktudás, a beállítások, a technika. Tehát amikor most 2024 végén a digitalizálásra kerültek ezek az üvegnegatívok, akkor a szakember, aki ezt végezte, nagy felbontásba sikerült a digitalizálást megcsinálni. Nagyon jó minőségű felvételekkel dolgozhatott. Látszik is a képeken egyébként, hogy egészen apró részleteket meg lehet nézni rajtuk.
Máshogy erre említi, hogy ha meg lehet nézni. És hát meg lehet nézni.
Hát ez a kérdés, ez két irányt nyit meg. Egyrészt ebben az esetben, miután az örökös igazából egy jelképes összegért adta el nekünk ezt a fotóhagyatékot, cserébe mi azt vállaltuk, hogy minél előbb feldolgozzuk és közzé tesszük. Nagyon nagy örömünkre pont utána jött egy olyan pályázat, ahol nyertünk erre pénzt, megtaláltuk azokat a szakembereket, részben itt magunknál a kollégáimat, részben pedig külső profit, aki ebben tudott segíteni, és ez egy ilyen team munka eredményeképpen lett ilyen hamar kész. Alig egy éven belül már mind a 600, hát itt ugye 670 fotóról beszélünk, tehát nem kevés, mindegyik digitalizálva, feltárva, tárcavazva elérhető a képadatbázisunkba, illetve készítettünk róla ugye egy tematikus honlapot, ami szintén megtalálható, ahol egy ilyen művelődés történeti leírásokkal van az egész vegyítve, de hogy a kérdésének a másik felére térjek, a Budapest Gyűjtemény fotótárának közel 25-30 ezres része a szerzőjogilag elrendezett, vagy hogy mondjam, letisztázott képek elérhetők ebben a bizonyos adatbázisban, az interneten bárki megtalálja, Budapest Képarchívum néven, és azon túl, hogy a képek ott vannak, és nem üzlet célra szabadon felhasználhatók. Nekünk könyvtárosként nagyon fontos az, hogy egy nagyon szakszerű és részletes feltárás is van mellettük.
Kedves hallgatóink, A regényes történelem mai adásában bepillantást nyerhettünk a Budapesten a Kisszellő Múzeumban található Illatszilánkok című, a vértesi hagyatékról szóló tárgy és dokumentum együttes hátteréről. A műsor készítésének valamennyi közreműködője nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Pálfi Balázs. Ha kedvük és idejük is engedi, rádiózzanak velünk tovább, a híreket követően a Rádió Színház jelentkezik.